A pap. A papot a szájáért tartják. A nép gyermek. És miért kell haragudni azért reá? A látványosság kell neki. Egész testének valami. Teljék meg a szeme gyönyörűséggel, a füle mennyei hangokkal, az orra a tömjénnek vagy a virágnak illatával. Jó néhány esztendővel ezelőtt a tordai, aranyos vidékben egy kedves, örömet szerző méltánylás jelent meg rólam. A cikk író idézte egy öregebb rendű hívemmel folytatott beszélgetésemet. Hát, hogy vannak megelégedve az új papjukkal? A papunkkal? Hiszen az nem is pap, hanem apostol. Kimondhatatlanul boldoggá tett, hogy ez bár egy megérezte azok közül, akikért a munkaterét megtalált élet heves izzással dolgoztam. Az vagyok, úgy törődöm, úgy adom oda magam testestől, lelkestől. Én már rég túl vagyok azon, hogy az álszerénység szemérmetlenségével magam előtt is elhazudni próbáljam azt, ami magamról tartok. Ha adottságaimat néha túl is becsülöm, bűnbe akkor sem estem, mert apostollá nagyobbítottam magamat. Születtem is vagyok, az vagyok, aki vagyok. Nagy feszültségű életáram, belevezetve viszonylagosan gyenge testbe. Értelem és érzés. Az emberek szebb életét kibontani kész lovag. Látás és akarat, meg nem szűnő harcosa Isten országának. Letörni csak a betegség tud. Így hiszem. Hogy nem? Még budapesti lapok is hírt szereztek arról, a széles vanoló sok mindenről, amelyet falumat és a vidéket lendületben akarta hozni. Az ellenzék jó spektatora ellágyul, halált. De ha jól is esik az elismerés, a méltánylás, nem követelek én azért magamnak különleges helyet, jobb cipőt vagy jobb tál ételt. Akárki voltál, öreg hívem, aki apostolnak neveztél, jól mondottad azt, s nincs baj érte. Bezzeg a másik jó erőben lévő öreg gazda, sosem beszél rólam. Ő a hátam mögött csak papnak nevez. A pap mondta, tán csak nem hazudik. A papnak viszed-e a fát? Én ide a tanítónak. Ő hát, ha tudja a szokást. Jól van, így is jól van. De az mégis szomorú, amikor az embert a háta mögött, mint többen, és többen kezdik a papnak szólítani. Lejár az ember rendre. Megindul minden, mint a pergettyű, sebesen sirítva. Aztán meglassúdik. Már csak annyit fordul, hogy éppen el ne essék. A vidéken nő a híre. Otthon már szándan sem veszik. Olyan ez, mint a tűzeset. A hegyre a szomszéd faluból akkor gyűlnek ki a legtöbben, amikor a helybeli tűzoltók már a takarodót fújják. Legrosszabbul az esett, s az esik, hogy a templomba látogatásban lényeges javulás nem mutatkozott egy időn túl, sőt, az érdemként elkönyvelt többlet is kezdett rendre leadni magából. Annak idején legényesen kötöttem az evetakaróhoz. A templom eljátszotta a jelentőségét. Tudtam tudás nélkül, mert a pap a régi nótákat fújja. Noéról köszörül. A Jákob lajtorjáját nyögi. A vallás elveszítette a való élettel való kapcsolatát. Ám mutassa meg, hogy a vallás igazságai milyen fényt vetnek a földműves, a bányamunkás, a gyári jobbágy útjára. A múlt kísérlet istene helyett idézze az örökké élő, világot éltető lelket, meglátja, hogy a templom minden vasárnap tele lesz emberekkel. Elszomorító a keresztény prédikálás állapota. Magyar nyelven eddig még életemben kevés templomi beszédet hallottam, amely lelkileg épített volna. A legjobbat az a fiatalember mondotta, akit azután egy évvel később különböző szélhámosságok miatt a palástjától megfosztottak. Még a legtűrhetőbben azok a beszédek, amelyek kimondottan semmit sem akarnak, csak hangulatot teremteni, de általában nagyképűek. A legmegremegtetőbb gondolatot ellaposítják, a legelemebb tudományosságot kínpadra vonják. A falusi gyülekezet persze nem áll ott, hogy papját szaván fogja és kérdőre vonja. Tóth Ágost állíthatják nem csak a lélektant és a társadalomtudományt, de a legszerényebb természettant is. A városi papok sem kötelesek csak a tudománymázát csillogtatni, az ügyvéd, a kereskedő, az iparos. Ha a templomba egyáltalán eljár, attól már megszédül és dagadozik a büszkeségtől. Besukadt tud a mi papunk. Az egyházi beszédek legnagyobb részének nincs köze a hívek valóságos életéhez. Olyan tárgyakról beszéljen a lelkész, amelyekről szót válthatnak templomból kijövet, a templomkapu előtt is. Tudnia kellene, hogy más úton a hívekhez férkőzni, őket helyesen befolyásolni nem lehet. De ehelyett hallunk szépen, vagy nem is olyan szépen kicirkalmazott szónoki műveket arról, hogy 2000 esztendővel ezelőtt mi történt. Kenetteljes hangon, lendületes, karmozgásokkal, épületes szemjátékkal, ott színészkedik annyi papa hívei előtt, s csodálkozik, hogy az egyházi életből valami hiányzik. Templomi kötelességemet nagyon komolyan fogtam föl a legelső időktől kezdve. Beszédeim tárgyát nagy gonddal választottam. A gondolatmenetről vázlatot készítettem, s azok alapján beszéltem szabadon. Előadások tartásában nagy gyakorlatom volt. Amerikában és Távol-Keleten a beszédek tömegét mondottam a legkülönbözőbb gyülekezetek előtt. Nagyobb gyönyörűségem most sincs annál, amikor a hallgatóság feszült figyelemmel kísér, zuhan velem és emelkedik, amerre vezetem, átéli azt, amit én, az arcok rám figyelnek, mindig találok puszta, élvezéstől szétnyílt, mosolygó szájakat, a kételkedő sem szabadulhat, s idő sincsen. Mindig megvetéssel söpröm el, amikor valaki rövidséget tanácsol. Akkor neki sem kezdek. Egy dolog fontos. Nem létezővé tenni az időt. Beszélni úgy, hogy a hallgatóságot megfogja a varázslat. De a templomi beszéd más. Ott a szónokot sok minden köti. A tárgyak választásában sem lehet teljesen szabad. Az előadás módja is elkerülhetetlenül szónokiasabb. Azért ott sem reménytelen a feladat. Meg lehet oldani becsülettel, erőpazarló, művészet nélkül. Talán a hívek egy része nem lesz vele megelégedve. A mi papunk csak mesél. De hamar hozzászokik az egyszerűséghez, s megfogja a beszéd belső tartalma. Beszédeim keresztül vallásos világnézetet kívántam a hívek lelkébe írni. Már az első tavaszon az alapvetéssel kezdtem. Egy el nem küldött, hívekhez írott körlevélben így számoltam be az első húsvét óta tartott tanításokról. 3 vasárnap a vallás egyes lényeges vonásait próbáltuk megismerni. Az első alkalommal kifejtettem, hogy a félelem nem biztos alapja a vallásnak. Tudomány és társadalmi biztosítás kivette a járványokat, árvizek, tűzvész, jégverés hullánkjait. Az Istenhez tehát már nem köt bennünket a félelem, de az ember önérzetessége egyébként is megnőtt. Mutattam ki a második vasárnap, magát már méltatlannak és kicsinek nem érzi Isten előtt. Csak tehát, így a harmadik vasárnap, ha az Istent szeretni tudjuk, akár úgy, mint egy szemét, mennyei atyát, akár pedig, mint a fűben, a virágban, állatban, emberben benne lakózó erőt, csak akkor fog bennünket valami Istenhez kötni, s fog így az életünk célt és értelmet nyerni. Az ezután következő vasárnapon az vizsgáltam meg, hogy Isten országa szempontjából milyen értékűek az állam, a család és az egyház. És így tovább. Vasárnapról vasárnapra. Jegyzeteim között feltalálhatók a címek, gyakran a vázlatok is. Szent bolondok, aratás elé, dalos ünnepére, az igazi vallás, halottak kultusza, Isten országa, csodák, haladás, ifjúság, a karácsonyi legenda igazságai, népszámlálás, Szent István, Betlem Gábor, János Zsigmond, a mai élet nagyhatalmai, újságírás, népgyűlés, a pénz, a piac, a törvény, a közvélemény, a könyvek, hagyományok, emberi gyengeségek, magyar hibák, széthúzás, önzés, az értelmi elhatározás elégtelensége, asszonyok önállósága, Gandhi, ifjúság konferencia, iskola megnyitása, hálaadás, templomépítés, tékozló fiú, bálványok, egyházfegyelem, szántásvetés, szőlőmunkások, szülői szeretet, politika, Isten, Jézus tanításai, zúgolódás, szerencsevárás, keleti fai nyugati vallása, szeressétek ellenségeiteket, magvetők téli öröme, készüljünk a halálra, a kéretlen szolgálat, törjétek össze bálvány istenségeiteket, sorozáskor, virágvasárnapi nyomorúság, örök élet a földön, igazságos-e az isteni törvény, a szent lélek tüze, keresztények vagyunk-e, a koppenhágai unitárius gyűlését, igaz-e, amit a vallás tanít, áldozatkészség. Valamikor közzé fogom tenni, rövidre fogva is vázlatosan, ezeket a beszédeket. Egy részüket vezércikk gyanánt már le is hozta a mozgékony tordai, Heldman Ervin lapja, az aranyos szék, a legkülönlösebb vidéki heti lap, kisvárosi lap, amelynek írógárdája van, akik a lapot megtöltik kis tanulmányokkal, sóhajtásokkal, óhajtásokkal, versekkel és elbeszélésekkel. A tordai katolikus kispap nagyszerű, lázító cikkeket ír belé, a Szent Mihály falvi kisgazdaíró Pálfi Miklós a főmunkatársa. A legszabadabb írói fórum. Elfér ott minden oldal, minden felekezet. Szívesebben adom oda mindig a cikkeimet, mint sok nagyobb példányszámú irodalmi lapba, mert lám, itt a prédikációmat is csemege számba veszik. Az ellenpanaszom sose lehetett, hogy a templomban megjelentek a beszédeimet hogyan fogadták. Azt az egyet tudom, hogy prédikálásom miatt egyetlen egy ember sem idegenkedett el a templomtól. Ellenben nem egyre mutathatok rá, különösen az ifjabb házas emberek és gyári munkások közül, akik viszonylagosan rendes templomba járók lettek. Ezek a beszédeimet nem csak tanulságosnak találják, de élvezik is, lelki épüléssel hallgatják. A többiek sem bizonyultak, mint kavicsos talajnak, ahova a magot hiába szórom, s mégis. A templom látogatók száma nem szaporodott. Azok is, akikről ténylegesen tudom, hogy beszédeimet szeretik, aránylag ritkán veszik maguknak a fáradtságot, hogy a templomba eljöjjenek. Ha valamely vasárnap a gyermekeken kívül 40 felnőtt férfi, legény, asszony és leány jelen van, az már rendes háznak számít mészkön. Hát az élő vallás vizével való öntözés, a ma kérdéseinek bolygatása, az őszinte, meggyőződés teljes, sőt, szónokilag hatásosan elmondott beszédek sem töltik meg a templomot. Régebben minden reggel a munka kezdése előtt imádkozni a templomba gyűlt a falu. Így hallottam Torockón. Igaz, az bányász nép és német eredetű. Később egyszer egy héten, de akkor igen. Ma a templomjárás csak a sátoros ünnepeken szokás. ebbe már úgy látszik, bele kell törődni. A vasárnapi harang már csak a buzgók kis csapatát hívja. De akkor legalább az ünnepeket kell valóban ünnepekké tenni. A teletemplomban mindig jól sikerülnek a beszédek. A szeretett vendégségek, magamnak is események. Odaállok az úrasztala elé, egy vonalban a hívekkel. Nem felülről nézek le reájuk, köztük vagyok. Különös zamatja van minden szavamnak. Valami mindig történik, egyik ünneptől a másikig. A hálaadó ünnepet még az iskolában tartottuk meg. Könnyekre indított az a rettenetes, szomorú és siratni való állapot, hogy emberek egymásra a hívek én reám haraggal gondoljanak. Rá egy évvel, iskola nagyobbítás után állottunk. A két napi közmunkát senki sem a fölöslegéből adta, mert a legszorgalmasabb mezei munka idején kellett a földet hordani, a maltert keverni. Ez volt az igazi próba. Könnyű úgy adni, hogy azt meg ne érezzük. Most mindenki a lelke belsejét fordította ki. Volt, aki örömmel, volt, aki zúgolódással adott. Kettő olyan is akadt, aki mindent megtagadott. Most itt szálljon magába minden ember. Ugyanaz év karácsonyán a faluban és a vidéken észlelhető, magyar ellenes kilengések nyomait akartam a hívek lelkéből kitörölni. A szeretet vendégségére az egész világ hivatalos. A szeretet tökéletes, és mindent elfedez. A másik év húsvétján a magam lankadozását, hitem bágyadását tártam a hívek elé. Nehéz a terhet viselni, nehéz a kálváriás utat gúnyolódók és csúfolódók között járni. Most íme én is új erőt várok a kenyér megtörésétől. Amikor a kenyeret és bort körül hordom, szemébe nézek minden hívemnek. Találkozom vele. Egyenként, mindegyikkel. Felmérem ítélet nélkül. Irgalommal és szeretettel egy vagyok vele. Az ünnepeink ünnepek, magamnak és másnak egyaránt. De miért nem tudom a templomot megtölteni minden vasárnapra? A prófétát meghallgatni százak tolonganak. A tordára, udvarhelyre, désre elmegyek, próféta vagyok. Mészkön már csak pap. Valamelyik család megkért ezelőtt két esztendővel, hogy ne haragudjam, de a lányukat szeretnék, ha a vőlegény rokona, fiatal, lelkész jelölt eskedné meg. Nem haragudtam. Nagy fényes esküvőre készült a falu. Vasárnap délelőtt érkezik meg a násznép a hetedik faluból, a fiatal rokonpap prédikál, és utána meg lesz a díszes esküvő is. A templom zsúfolásig megtelt, az egymás felett álló két karzat roskadozott. Ha nekem ilyen gyülekezetem volna minden vasárnap. A harmadik harangozásnál vártunk, mert a násznép még mindig késett. De már 11 óra is eltelt, 12 is. Mit csináljunk? Tovább várni már nem lehet. Húzza be, harangozó! Hol van a Bibliám és a palástom? A kezem. A kezembe volt a falu. Néma csendben olvastam fel az igéket. És Jézus elkezdett a népnek keresztelő Jánosról beszélni. Mit látni? Csődületeket ki a pusztában. Kővé dermedten hallgatott mindenki. A gyerekek a felső karzaton megszűntek előrehajolni, ablakon kinézni. Vajon nem pillantják-e meg a felpántlikázott szekérsort? A férfiak, az asszonyok makacs haraggal várták, hogy mi lesz. Jézus hallott a keresztelő János működéséről, sikereiről. Jeruzsálemből ezer számra tódult hozzá a nép, hogy megkeresztelkedjék. Különös dolog volt a keresztelés. Belemeríteni a megtérést valló embert a vízbe, hadd legyen bizonysága a testi megtisztulás a lelkinek. Jézus sohasem keresztelt. Miért nem keresztelt? Bizonyára írtózott a vele járó szertartás látványosságától. Hiszen ki tudja, a jeruzsálemi divatos urak és hölgyek egy része, vajon nem azért járt-e ki a pusztába Jánoshoz, mert kíváncsiak voltak, látni akarták a százak vízbe merítését? A tömeg mindig a látványosságra csődül. Az üdvhadsereg rezes bandával járja körül a nagyvárosok utcáit. Amerikában a templomok drága ének és zenekarokat tartanak fönn. Szóló énekeseket léptetnek föl. Itt nálunk is csak akkor telik meg a templom, ha temetés vagy mennyegző készül. Mit látni, csődültetek ide? Kérdezte Jézus. Nagy napom volt. Az egész jelenet, a várakozás órája. A magát nekem kegyelemre megadó gyülekezet, a kemény szavak, minden olyan volt, mintha a Szabó Dezső képzelete találta volna ki. Azt sem találhatta volna ki jobban Szabó Dezső, hogy miért késett a nász. Nem készült el idejére. Nász nagy új nadrágja. Ó, áldott nadrág! Be kezemre dolgozott akkor a Szabó. Nem volt igazam akkor a doronggal. A nép gyermek, és miért kell azért haragudni rá? Táncok, felvonulások, körmenetek, éneklés, mennyegző, temetés, aratási ünnep, cirkuszi kicsi lovak, más faluból dalárda, püspöki látogatás, vidéki színháztrupp, látványosság, szín, zene, zaj, tömeg, puskadurroktatás, rezes banda. Ez kell a népnek. Amíg fel nem nő, most csak még pár ezer éves. Minden ezer év egyet jelent a fejlődésében. Nem a ma vallása kell neki. De arra össze nem gyűl tömegestül, a templomot azért meg nem tölti. Szegény, gyerekes kispap, Balázs Ferenc, kár volt fogadkozni. A látványosság kell neki, egész testének valami, a szemének is, fülének is, hogy teljék meg a szeme gyönyörűséggel. Hát mégiscsak jó volt, hogy tündértemplomot építettem. A füle mennyei hangokat, az orra tömjén szeret szimatolni, vagy virág illatával eltelni. Ha ezt meg tudod csinálni, nagy ember vagy mészkői pap. S még valami egyéb kell a tömegnek. Ingyen ígéret. Ismét csak gyerek a nép, s fejletlen. Önző még a Körme hegyéig. A vallásban is az ő kicsi magán üldözése a legfontosabb. Az Isten is arra való legfőképp, hogy őt meghallgassa. Ügyes bajos dolgait elintézze. Én ott neki a templomban feltárom a véres életsebeit, tetemre hívom a világot, ráolvasom a bűnt, a szerencsevárás, tunyaság, önzés, széthúzás bűneit. A te kezedben van a jövő kulcsa, ember. Dolgozz és küzdj érte. Ma kezd el, s unokáid érezni fogják a hatást. De a népet ez nem indítja meg. Ellenben ígérd meg neki, hogy az Isten már megelégelte a szenvedést, megváltja holnap. Jézus is megváltotta már. Ingyen kegyelemből, fáradtság és küzdés nélkül dicsőséget hoz rá az Isten. A világ mindig a messiást várja. A kormány azért rossz, mert nem végzi el a lehetetlent, a szegény ártatlan népet szenvedni hagyja, a búza árát nem emeli, a kenyér nem olcsóbb. A szocializmus a világ megváltása. A kommunizmus az élet csillaga. Egyik napról a másikra gazdag és boldog lesz mindenki. Ezt meghallgatni összegyűl a nép ezrivel. A politikus dobverős ígérgetéseit csurgónyállal hallgatja. Ezt már te nem tudod utána csinálni, mészkői pap. Hát nem baj. Leszünk együtt a templomban, a kevesekkel. S ha mégis olyan nagyon kívánnám a teletemplomot, egyszer-kétszer, ritkán, nagy néha, Majd én is rendezek valami szép templomi ünnepét. Minden harag és gúny nélkül. Lesz zene, lesz virág, lesz más faluból való szónok. Ez is kell. Néha ez is kell. S ígérni is fogok valamit. Megújítjuk az unitárius vallást, hogy mindez hiba nélkül beleférjen. A mi papunk könyvből gazdálkodik. A máséval bajlódik, nekünk ad tanácsokat, de a magáén sem gazda. Már nem is érdemes sajnálni, hogy mindenki meglopja, megcsalja, miért nem vigyáz a magáéra. Ügyeljen a cselédei körmére, járjon azután, amiből él. Akik a legtömegesebben félrehúzódnak tőlem, s ma holnap már számba sem vesznek talán, azok a gazdák. Vasárnap délutánonként, amint az asszonyok után bemegyek a templomba, óvatosan fölpillantok a dombra, a találkozó helyre, ahol a gálfi zsiga kapujában bizonyosan kártyázik egy csoport, kissé távolabb körben áll egy másik, külön világ, megmozdíthatatlan, tekintélyes. Sehová se jönnek, ahova hívom a falut, csak elvétve. A teaestélyekre egyik másik az asszonyával. Az ünnepélyeken azért megjelennek, elszalasztani nem akarnak semmit. A vidékfejlesztő szövetkezet gazdanapján szép számmal ott voltak. A zene délutára is eljöttek, az elsőre, amelyen két tordai fiatalember orgonázott és hegedült. De már a másodikon csak egy árva férfi üldögélt az asszonyok tömött pacsoraival szemben. Akkor csak én szerepeltem orgona és énekszámokkal. A hivatalos gyűléseket semigen látogatják újabban. Igaz, abból mészkön annyi szokott lenni esztendőnként, mint az egész vidéken együtt. Nemrég mindössze 5 vagy 6 vártak reám egy vasárnap délután a templomkert lépcsőjén. Nem lesz megtartva a gyűlés, ugyebár? Kérdezte egyikük. Dehogy nem, válaszoltam vígan. A törvény közgyűlése nem követel létszámot. Megyek haza a jegyzőkönyvért, ahányan vagyunk. Határozott képesek vagyunk. Mire visszatértem, a dombtetőn feltűnt a kérdező alakja. Utána libasorban vagy 20-an. Elhozta őket mégis, ha már lesz gyűlés, hát legyen helytálló is. Egy este részint a magam tanulságára, részint pedig, mert tudni akartam, miképpen álljunk, rendre vettem minden családot gondolatban. 3 rovatba osztottam őket. Az elsőbe került a jó barát, a másodikba a se hideg, se meleg, 3. az ellenség. Minden rovatot még 3 vágtam. Külön elbírálás alá esett, ha az egész család egy tengelyre járt. Másképp jegyeztem meg, ha a férfi, a család ereje, akiért forog a világ, eképpen érzett, s a család többi tagjai másképp. Különös és tanulságos volt az eredmény. A számba vett 75 család közül, 39 tehát, a félnél másfél több jó barátnak, 7 ellenségnek, 14 pedig se hideg, se melegnek számított. A többi 15 meghasonlott volt önmagában, ami rendszerint egyet jelentett. A férfi szidott vagy közönösen viselkedett, az asszony és a gyermekek mellettem állottak. Még így az eredmény az egész családot tekintve rossznak nem mondható, másképp számolunk, ha külön vesszük a férfiakat és külön az asszonyokat és a gyerekeket. Jó barát férfi, 40 ellenség vagy közönös, 35, jó barát asszony és gyermek, 53, közönös vagy ellenség, 22. Egy új választástól nem kell félnem, s ez megnyugtató. De hadilábon állani a férfiaknak szinte felével nem eldicsekedni való állapot. Oka kell, hogy legyen ennek. nincs könnyebb annál. Egészen hibátlannak érezni magunkat és minden gyarlóságot azokra kenni, akik nem méltányolnak. El nem tagadható, hogy a 35 elégedetlen férfi sokszor a legtisztább erkölcsi felháborodással szólal meg, vádol és ítél. Igazságnak kell lenni az ő részükön is. Látom kell az ő szemükkel, vádolnom kell magamat az ő ítéletükkel is. Első és legkomolyabb hibám a tanult úré, aki sok jó akarattal, de kevés tapasztalattal közeledik a falusi emberhez. Milyen jól látom én ezt most. Még cikket is írtam róla. Ellenzékbe, amin épp oly mértékben fölháborodott a jó akaratú városi magyarság egy része, mint amilyen őszintén megbántva éreztem volna magamat, én is 5 vagy 10 esztendővel ezelőtt. Azt állítottam, hogy a falut nem lehet a városról megmenteni, s hogy a tanult ember igazán csak akkor segíthet a népen, ha a sorsát vele egybeveti, jóban és rosszban és bizonyos mértékig falusivá válik maga is. Ez igaz. Azonban ezt végbe vinni nagyon nehéz. Az én őseim egyszerű, székely földműves, kurta nemesek a Nyikó egyik mellékpataka völgyéből, de én már városban nőttem föl. Hiába töltöttem sok nyarat a rokonoknál, mint diák. Hiába jártam a mezőre, a szénacsinálóba, aratásra, barátkoztam kis harisnyás legényekkel, lestem a csorda hazatérését alkonyatkor, egész nevelésem, hátterem, viselkedésem városi. Amikor Mészkőre jöttem, el voltam telve gondolattal, hogy magam is belegázolok az egyszerű életbe, gazdálkodni kezdek, állatokat, cselédeket tartok. Olvasgattam szakfolyóiratokat, másfél ezer leért gazdasági lexikont vásároltam, amikor a murkot ültettem, a mindentudó könyvet oda tettem a nyári konyha ablakába, hogy kéznél legyen. De itt nem állottam meg. Az alapelvekkel elméletben hamar tisztába jöttem, részletkérdéseknél segítettek a könyvek. Elhitettem magammal, hogy én már nem értek a gazdálkodáshoz. A könyvekben olvasott eljárásokkal összehasonlítottam a gazdák hagyományos művelődés módját. Végtelen fölényt éreztem magamban, hiszen ezek az emberek nem gyakorolják a tarlóhántást, nem végeznek őszi mélyszántást, tavasszal kaparják csak a földet kukorica alá, a búzát nem porzolozzák, műtrágyát, vetőgépet nem használnak. Adtam nekik a tanácsokat úton, útfélén, gyűlésekben. Nem hivalkodásból, bizonyos óvatossággal és szerénnyel. De adtam. Én másképp intézek mindent. Műtrágyát, nemesített vetőmagot hozattam. Búzavetőgépet szereztem. Nem mondtam, de úgy viselkedtem. Én most mint a gazda leszek. Az újszéki papnak odaszóltam, neked jó, mert a te faludban Lajoska példát mutat, hogyan kell gazdálkodni. De nálam Lajoska nincsen. Mészkön én kell, hogy a gazdálkodásban is elöljárjak. A gazdák pedig látták, hogy udvarom, csűröm, istállom rendetlen. A lovak keféletlenek, a kocsim sáros, a cselédeim prédálnak és lopnak, a kukoricám kapálatlan marad, a félhold napra forgó termése ott rohad el a gabonás tornácán. A szójabab megemésztetlenül a trágyába kerül, a csalamádé után vetett muhart le se kaszáltam, a teheneket megveszem drága pénzen, lefejem őket és olcsón elvesztegetem. Mindig az újítás űz. Szántógéppel szántat, a koptakertben öntözni akar, de tereme több búzája. A hagymája, vagy annyi bármi nekünk. Egy évben még őszi vetésem sem volt. Sok pénzzel Hidegföldbe lucernást állítatott be, de balta címot egy másikba kipusztulni hagyja. A máséval bajlódik, nekünk ad tanácsokat, de a magáén sem gazda, már nem is érdemes sajnálni, hogy mindenki meglopja, megcsalja. Miért nem vigyáz a magáéra? Ügyeljen a cselédei körmére, járjon azután, amiből él. Mindennek nekifog, és mindent abba hagy. te ebből akar pénzt csinálni. Megindította a tejszövetkezetet. Abba hagyta. Átadta Köventnek. A teheneit eladta. Neki kezd, hogy gazdálkodjék, állatokat vesz, ekét vásárol, férfi cselédet tart, aztán abba hagy mindent, az ekét eladja, a földjét kiadja részibe. Soha a felesek után nem néz. Még az osztáshoz sem megy ki. Minden egyébbel így tesz. Egy évig tanítja a leánykákat, két szólamú dalárdára, legény egyletet alakít, fonalat vesz, megszöveti, hogy legyen abból magyar ruha, egy elkészül, a többi hol van. Megcsinálja az állatbiztosítást, gyűléseket tart a kopta öntözés, temetkezési egylet nyélbeütéséért, abba marad minden. Megpróbálja napközi otthont, az is csak egy hétig folyik. Hét leér vásárol egy tyúk tojást, s egy egész télen hét kakas verekedik az udvarán. Tordára akkor megy, amikor mindenki már jön vissza. Gyűléseken mindig várott magára. S hát, ha még tudták volna a gazdák, hogy hány más tervet csak papírra vetettem, felette csak egy nap, egy este álmodoztam, de el is véltem mindjárt. Egész halom papír összegyűjtve szépen, mind itt hever előttem az asztalomon. Felvenni a falu társadalmi térképét, megtudni mindent mindenkiről. Lelkészek számára vezérkönyvet írni részletes útbaigazításokkal, úgy a papi, mint a falu vezetői munkát illetőleg. Népkönyvkiadó társaság alapítása, évente 6-10 könyv kiadása, évi 500 000 lej nyomdafejlesztésre. Egészséges, nép számára való füzetek havonta 2-szer. Ifjak részére az új vadrózsák felnőtteknek, a népbarátja gyermekeknek, kistestvérek könyve, népszerű tudományos ismertetések, a világ csodái címe. Könyvek könyve. Ez a Biblia kincsek kiaknázása. Iskolába még nem járó gyermekek részére játék délutánok, kirándulások rendezése, ipartelepek, természeti szépségek megalapozása. 100 román és magyar diákok együttes nyári kóborlásai. Láda könyvtár, 20 kötet minden ládában, egy láda minden faluba. Időnként a ládák kicserélődnek, míg a könyvek a vidéket bejárják. Falusi kis háztervek, debreceni vagy Kóskároly művei, téli tanfolyam rendezése a vidék képesített ácsainak és kőműveseinek, melyen az új magyar építés lényege a tárgy. Népművészeti kiállítás, gazdakongresszus, a születések korlátozásának emberséges megoldása, szőnyegbogozás megtanulása. Linoleummetszés és egyéb művészi kézimunka bevezetése. Könyvkötészet. Legelőjavítás, villanyfejlesztés. A salétromos víz megjavítása. A falu különböző határainak földjét gazdaság vegytanilag meghatározni. A szántógép egylet megszervezése, amely az ökröket tehenekre cseréli át, s a tejgazdaságot géperejű földmunka végzéssel kapcsolja össze. Gyarlóságaim számát egy szuszra elfújni nem lehet. Ezek veleje, az alap és fő elégedetlenség oka nyilvánvalóan hiba. Álmok szülője lenni nem vétek, de van baj máshol elég. Nem szoktam rá gyermekkoromtól fogva a kicsi, unalmas, minden nap ugyanúgy elvégezendő munkára a gazdaságban. Ez még nem bűn, csak állapot. De nem venni tudomást arról, hogy az inas évek elmulasztása pótlást igényel, hogy mielőtt újítani vagy másokat tanítani lehetne, vagy egy időben vele a legjobb esetben meg kell tanulni az udvart rendesen megsepertetni, a szénát rendben tartani, az istállóból a trágyát kihányni, az állatokat megkeféltetni, ez baj. Te is tégy meg mindent, mint ő, s az őszi szántást is. Akkor mindenki látni fogja, hogy lehet. Azzal tanítasz. A várfalvi papot mindenki becsüli. A vidéken kétség kívül, és méltán ő a mintagazda pap. Az udvara tiszta, gyümölcsösében, szőlőjében a munka elvégzése mindig a maga idejében történik. Feleseinek utána néz, keveset sem végez, s azt is jól. Igaz, ő falun nőtt fel, ezzel a feladata könnyebbé volt téve. De aki leveli béka, az ne vágyjék a vízbe. Ha a mészkői pap egyebekkel inkább szeret és tud foglalkozni, hagyja a gazdálkodást, csak gazdasági tanítást másoknak, az arra valóknak. De azt is tudni kell, hogy akit egyszer hazugságon fognak, annak aztán már egy szavát sem hiszik, még ha igazat mond, akkor sem. Nekem is mindent felrónak, azt is, amit nem vétkem. Bizonyos vállalkozások, amelyek külső látszatra, kétségkívül ez, a pap ennek is neki fogott, abba hagyta. A dolgok természeténél fogva sem lehettek mások, mint kísérletezések, próbát. Egy alkalommal, amikor még a Köventi pap is arra tett célzást, hogy kapkodó vagyok, táblázatot készítettem a vállalkozásaimról, akár magán, akár pedig közösségi természetűek voltak. Ilyen formán ütött ki az ítélet. Teljesen sikerültek, templom újjáépítés, iskola megnagyobbítás, iskolai szövetkezet, könyvtár, önkormányzat és alkotó szellem kifejlesztése, megújított konfirmálás, játszótelep nyújtása az udvaron és létesítése, bérelt területen, bibliaolvasás bevezetése az istentiszteletbe. Esti istentiszteletek, szeretett vendégségi beszédeim, tejszövetkezet a vidéknek, a vidékfejlesztő szövetkezet megalapítása, mint jövő tervek kerete. Tűrhetően sikerültek, vallásos estélyek, hívek szabad előadásai, vallásos estélyeken az új, szabad istentiszteleti rend, búzavetőgép, magas nyomású gyümölcspermetező, ifjúsági konferenciák, iskolában a kézi munka bevezetése, baromfi tenyésztés, fajkukorica, egyházi beszédeim, papilak építése. Körülmények miatt nem sikerültek, ifjúsági egylet, nőszövetség, közös gazdálkodás, kopta öntözés. Hibámból nem sikerültek a mintagazdaság, telek, istálló rendben tartása, a színdarabos estélyek. Ez a felsorolás nem teljes, de jellemző. Ott állok gyengén, ahol a falu a rendes paptól a legtöbbet várja. A mérlegen a kicsi rossz lenyomja a sok jót. Nem baj, mészkői magyarok. Csak most, ősszel hozzátok rendbe az építkezésekkel felzaklatott udvaromat. Majd mutatok én ott is eredményt, ahol azt ti leginkább keresitek. A leckét pedig köszönöm. A foltos csizma. Csodálatos. Csodálatos falu. Az ősember kicsit lesimított, bozontos haját rázza, kezében ott van a kőbalta. Csak nem látom. S jó, mint a falat kenyér, ha az utat a szívéhez eltalálom. Első vétkemet megvallottam, most következzék a többi. Különös gyónás, senki sem kért rá, de sort kerítek rá, nehogy más tegye meg. Hibáimat nem kisebbítem. Ezt új szándékosan megteszem. Jobb, ha az, aki hallja, védelmébe fog, mintha új bűnöket sorol föl a megvallottakon túl. Nincs természetes tekintélyem, alakom, hangom, viselkedésem. Most erre a gyászos énekre gyújtunk rá. Jobban mondva, hiszen erről tenni nem lehet, ha tényleg így esik. Ami van is, szándékosan lerontom, pedig a népnek úgy kell a pap méltósága, szép, fekete ruhás, csendes járása, tiszteletet parancsoló beszéde, mint a falat kenyér. A lélek boncolás mesterei kimutatják, hogy a kisgyerek nevelése nem teljes az apa hatása nélkül. Én törvényes papjuktól fosztottam meg a híveimet. A jó öreg Tarcsfalvi Pált, 40 évig mészkő lelki atyát, a körmével kaparná ki egyik-másik hívem, úgy hallom. Nincs is annál kedvesebb dolog. Kicsivé, alázatossá, gyermekké lenni, bajuszosan is. A pap szép csendesen megjárja magát az utcán, a mezőn, hosszú szárú pipával a kezében, s ránk néz, fogadja a köszönésünket. Az se baj, ha fiatal még, rá lehet írva a szentség a homlokára, megérzi azt a nép. Ahol az igazi pap megjelenik, ott elhallgatnak az emberek, tiszteletteljes csend támad. Amit a pap mond, azt úgy veszik, mint szájukba az úrvacsorai kenyeret. Ez a pap nem is olyan, mintha pap volna. Mindenféle különös ruhát magára tesz. Egy nyáron szandálban is a rövid nadrágba láttuk. A csizmája gyakran foltos, még úrvacsorát is osztott úgy egy karácsonykor. Kalapot nem visel. Olyan közöttünk, mint egy gyermek, futkározik a gabonás körül a szamarával. Amíg az ereje bírta, kiállt a legényekkel rabdát rugni, a leányokkal gumikarikákat haigált, a gyerekekkel fogócskát játszik. Az pedig minden csak tekintélyviselet nem, ahogy a gyűléseket levezeti. Nincs egy ünnepélyes szava. A tanácskozásokat megnyitja, ha valaki közbeszól, megáll és hagyja, hadd csépeljék a semmit. Jól megmondta egyszer Halmágyi úr. Hát tiszteletes úr, vegye kezébe, mint elnök, s vezesse a gyűlést. Azonban történjék meg, hogy valamit mi ne akarjunk, akkor egyszerre beszédessé válik. Nincs egy csepp büszkesége. Ha nem akarjuk, hát nem akarjuk. Miért áll ki vitatkozni, erőlködni, érvelni, magyarázkodni, addig beszél, hogy közben a krumpli is kinő? Ki beszél mindnyájunkat, beszélni tud, arra tanult. Büszkeségem az csak ugyan nem volt, amikor a debreceni templom terve vagy valamely más szükséges jó mellett kardoskodtam. Mit ér a büszkeség, ha vele a célt elérni nem lehet? De esett úgy is, hogy kitörtem, s embereket büszkén rendre utasítottam. Az a gyűlés volt érdekes, amikor az egyik atyafi közbeszakította a beszédemet. Ne tessék minket félrevezetni, tiszteletes úr! Akkor jöttem rá, hogy én fölháborodni is tudok bőségesen. Hangom pedig olyan van, mint a bölömbikának. Az emberek némán kővé váltan hallgattak. Nagyszerű volt. Egy héttel később az ellenkező oldalról vádoltak meg, s mint amikor a tigris a krokodilus szájába ugrik, a szegény néger feje felett, úgy mosdottam én is tisztára a vádak alól, anélkül, hogy magamat védenem kellett volna. Egyik-másik gyűlése egy idősebb, s jó emberei mellett hűséges barátságú gazda azzal az elhatározással jött fel, hogy kérdőre von. Mit tanítok a gyermekeknek? Mert ő hallotta, s azt én hogy tehetem? De úgy esett, hogy egy jó emberét, ki kész volt őt mindenben pártolni, és engem örömmel megtáncoltatni, már a gyűlés elején rendre utasítottam. Ízléstelen volt, régi, lezárt ügyeket bolygatott föl, amelyel senkinek sem használt. S amíg én ezt a jó emberét hangos szóval leckésztettem, öröm volt nézni, hogy csillogtak a szemei. Ez már igen, ez pap. Eszébe sem jutott, hogy kérdőre vonjon. Megnyugodva távozott. Olyan a pap büszkesége, mint az éles kasza. Csak fogni kell jól, s mindig telibe találja a rendet. Tetszett az is a népnek, amikor kijelentettem, hogy én pedig kepét kérni sosem fogok. De az én lelki berendezésem szőnyege nem büszkeség. Az érinthetetlenség az igen, de az ígéretért mindent megteszek. Ha hívnak, százszor is visszatérek, mindig várok. A reményen túl is egy esztendőcs, ha letelik, újra kezdem. Itt kell szót ejtenem harmadik mély okáról annak, hogy 35 mészkői férfi elégedetlen velem. Olyan dolgokkal törődöm, ami az emberek jó része szemében kevés, vagy semmi jelentőséggel nem bír. Ez hiba. Ellenben nem bizonyos, hogy kié. Esetleg a népé. Kétlem, hogy az enyém volna. Például én a magam részéről komolyan veszem a jézusi élet alapelveit. Nem azért, mert Jézus tekintélye előttem törvény, hanem mert úgy látszik a Jézus életét, ugyanaz az isteni erő határozta meg, mint az enyémet. az emberek pedig nem lelkük szerint keresztények. Ők azok is olyanok, amik és amiek, emberek, magyarok. A kereszténység ráoltás és ráolvasás számukra. Nem kell komolyan venni ott, ahol az ellenkezik a természetes élettel. Ki lesz bolond a másik arcát és odatartani annak, aki egyszer már arcol ütötte? Vagy odaadni alsó ruháját annak, aki róla a felsőket lehúzta? Szeresd ellenségedet. Ez ismét miféle lehetetlen kívánság? Ezt tanította Jézus. Szép, de ide mi már nem követjük. Az egyedüli egészen egészséges és tökéletes öröm, ami számunkra ebben a nyomorúságos világban kijut, az, hogy ellenségeinket kiadósan gyűlölhetjük. Ama a karácsonyi alkalom, amikor az úrasztala mellől tökéletes szeretetre hívtam föl a híveimet, teljesen hatástalan és célját tévesztett kísérlet volt. Senki sem mondta, de az emberek szeméből kiolvastam ezt. Bizonyos levegőszerű érdeklődés megnyilvánult a népfőiskolás ifjakon, a távoli nemzetek iránt, amikor eszperantót kívántak tanulni. De ők lepődtek volna meg legerősebben, ha a legközelebbi szomszédok irányában való megértés keresésére vezettem volna át a tanulást. A világ békét is jó néven vennék, katonaviselt férfiak irtózva gondolnak vissza a lövészárkokra, a repülő támadásokra, de érzékeny a lélek, aki egy eltévesztett szóért képes a szomszédjára is rárohanni. Azt könnyű gyűlöletre gyújtani más nemzetek ellen. Komolyan veszem az emberek közötti egyenlőséget is. Ismeretes a falusi ember sokféle rétegződése és rátartisága. Külön tartanak a nagygazdák, külön a kisgazdák, külön az iparosok, és külön a föltelennek a napszámosok. Nincs ebben semmi különös, hiszen még a cigány is, aki a magyar gazda szemében általános ember alatti fogalom, kényes megkülönböztetéseket visz végbe maga között. Ha a kőműves cigányt véletlenül arra kérem, hogy vályogoljon meg a csűröm oldalát, meg fog sértődni, mert ő nem vályogvető. Ha a vályogost bizonyos gödrök éjszakai kitakarítására hívom föl, felhúzza az orrát. Minek és kinek tartom őt? Gandinak könnyű, ő akármit csinál, Gandi marad. De a szegény vályogost egy ballépése véglegesen s helyrehozhatatlanul lenyomja a létezés legalacsonyabb szintjére. Ha még a cigány is rétegekre osztja a maga társadalmát, hogy ne találnánk aprólékos, kívülállónak néha teljesen érthetetlen csoportosulásokat a magyar falusi nép között. Aki boldogulni akar, annak ezzel tisztában kell lennie. Ezt tisztelnie kell. Itt ismét hibában játszom. Rongyosokkal, senkikkel és kiközösítettekkel barátkozom, s ezzel eljátszom a nagy gazdák megbecsülését. 20 holdon felül nincs talán egy ember mészkőn, aki jó néven venné, lélekből szeretne. Nem tudok annyira menni, hogy a falut a szegényeivel szemben való kötelességére rávezessem. Az öreg Pali Mózsi bácsit még segítik hivatalosan. Iskola szolgának tették, engedik, hogy a harangozó kunyhóban lakjék ingyen. De arról szó sem lehet, hogy a költségvetésbe valamit fölvegyenek a szegények segélyezésére. A nők szövetsége is következesen begombolkozik, amikor ilyen húrokat vengetek. Nem érdemlik meg, tiszteletes úr, az ember a hibás, volt állása a gyárban, eljátszotta, vagy az asszony. Varrőtut a kezébe nem vesz, hogy a gyermek ruháját megfoltozza. Megpróbáltam. A gyermekeket hívtam föl, hogy egy iskolába rossz cipő és rossz ruha miatt járni nem tudó társokat segélyezzék. Eredmény nélkül. Azt hallottam, azt valaki fölemlegette dicsérőleg, hogy egyik karácsonykor foltos csizmával osztottam úrvacsorát, s ugyanakkor két családot felruháztunk. A feleségem Dániából és Bécsből kapta ismerősöktől a kis ruhákat. De a példát követni senki nem akarja. Minden újabb kísérlettel csak magamat teszem nevetségessé. Olyan dolgokkal törődöm, ami a falu erejét meghaladja. Túlságosan magas erkölcsi és emberi értékeket kívánok. Valaki egyszer gúnyosan azt mondotta, hogy kebli tanácsos, addig valaki nem lehet mészkőn, amíg egyházát meg nem lopja. Ez lehet igaz. Lehet a kívülállók irigy általánosítása. De tény az, rendkívül nehéz ezt a makacs, mindent jobban tudós, aránylag alacsony erkölcsi színvonalon álló népet az igazság oszlopához kötözni. A személyes ellenszenvek, a gondosan rejtegetett önérdekek, s mindent túlharsogó előítéletek viharai alá úgy kell bocsátanom az egyházközség hajóját, hogy az ide-oda ne hányódjék, el ne süllyedjen, hanem hasítva a vizet a boldog kikötő felé jusson. A kapitánynak ismernie kell az iránytűt, s a viharok járását. Tudnia kell, hogy az emberek úgy jönnek föl a gyűlésekre, hogy már előre el van határozva minden. Nem nyáj a gyülekezet, hanem falu. Csodálatos, csodálatos falu. Az ősember kicsit lesimított, bozontos haját rázza, kezében ott van a kőbalta, csak nem látom, s jó, mint egy falat kenyér, ha az utat a szívéhez eltalálom. Hány ember azért haragudott meg reám, s tartja a haragot makacsul, mert nem engedhettem meg, hogy az egyházközség ládájában nagyobb marokkal nyúljon, vagy ha vezető volt, hogy a gyeplőket hanyagul tartsa. Ettem az egyház gondnokot. Akit itt találtam, az lemondott, mert nem bírta az iramot. Aki azután lett, azt lemondattam, mert hazugságon fogtam. Most azért mind a kettő tűrhetően jó ember, legalábbis köszön, ha találkozunk, bár egyszer megfogadta, hogy nem fog. Legnagyobb zavarba az hozza a híveimet, hogy néha mindig új és modern dolgot be akarok vezetni, máskor pedig érthetetlenül olyan régi módi vagyok, mint a 100 évvel ezelőtt élt emberek. Az újszerű dolgok mindig pénzbe kerülnek, mint például a cséplőgép vagy a búzavetőgép. A cséplőgépért minden gazda zsebből több mint 2000 lejt fizetett. De azt az emberek nem vették számításba, hogy az egyházi gipszbányáztatással, meg a rövid életű tejszövetkezettel három annyi pénzt hoztam a faluba, mint amennyit a cséplőgép kivitt. Az ősi szépség megőrzésének feladatát nem csodálom, hanem érzik át. Helyes, hogy az építkezéseknél új és gazdaságosabban felhasználható anyag nyomul előtérbe, s az új anyaggal az új formák. De csak a művészi alkotókészség tudja megtalálni az új formák szépségét összhangban a múlt értékeivel. Ezt nem lehet kívánni mindenkitől. Lassan talán bekövetkezik, hogy a haladás láza nem seperel egyképpen mindent, jót és kevésbé jót. Meg fogják érteni az emberek, hogy nem fonákság az ősi szépséget és az új gazdasági szervezkedéseket egymás mellé állítani. Addig azonban mérlegbe állít a falu újra, és hiányosnak talál. Néha a magam gondotlansága is növeli a bajt. A cséplőgép számadásait egy ideig én vezettem. Egy gyűlésre rendezetlen iratokkal mentem el, és elszámolást adni nem tudtam. Végzetes könnyelműség. Mire egyébre gondoljon ilyenkor a nép, mint arra, hát a papja is. Csak ügyesen csinálja, megcsípni nem lehet. A szövetkezet gazdája, az ellenőr rajta kapta, hogy nyugtákat hamisított. A megtorlást kívánó közvélemény az ügyet bíróság elé akarta vinni. Lám a pap elsimított mindent. A gyűlésen megbocsátásról beszélt, s arról, hogy elég büntetés érte már a megtévedett gazdát a fölfedezéssel, a szégyennel. Ki tudja, mi érdeke volt, hogy ezt tegye. Belevitte a gazdákat abba is, hogy a cséplőgéppel vidékeljenek. Be is számolt pár ezer lej ráfizetéssel, nem is véve figyelembe a gép rongálása által szenvedett kárt. A pénzkezelésnél a legkisebb gondatlanság végzetes következményekkel járhat. Hanem a gazdák teljesen megbízták, s amikor az első évben a vámgabonát minden gazda a kijelölt napon behozta, csak magam jegyeztem föl egy papírosra a mennyiséget. Igazolásul az ívet nem írattam alá senkivel. Én adtam el a búzát is, amely a lelkészi gabonáson volt elraktározva. Valaki a gyűlésen azt állította, hogy ő két vékát vetett meg, az illető erkölcsi magabiztosságával elhitték nekem azt, amit írással bizonyítani nem tudtam. De vajon mindenki elhitte-e? Hát ha ma, annak iszom a levét sok tekintetben, hogy a gazdák belém fektetett bizalmát örök érvényűnek vettem. Vajon lehetek én még mészkőn az egész falu papja? 35 férfié is. Vajon nem hanyagoltam el személyes érintkezést velük oly mértékben, hogy új összemelegedés már nem lehetséges? Vajon a hibáim is azok, amelyeket a nép rovásomra írt? Bár nem azok, nem rontották el a játszmámat végleg, amelyet csak teljes újrakezdéssel lehet jóvá tenni. Egy más faluban. Kövenden egy pár évvel ezelőtt komolyan beszéltek arról, hogy papjukról hívnak. A szomszéd falvak csak jó hírem után ismernek, nem látják napról napra rendetlen udvaromat, legigazibb bűnöm jelét. Nem az volna a legokosabb? Megpályázni a legelső, megürülő, alkalmas falut, és újra kezdeni az életet más emberekkel, más tapasztalatokkal. Ha ugyan itt lehetne hagyni az új templomot, a megújított iskolát, az új papilakot, és azt a lelkes kis csoportot, amely hűséges, igaz ragaszkodással szeret és kitart mellettem. Volt egy idő, amikor komolyan gondoltam az elköltözésre. Esztendőnként, húsvét másodnapján nyilvánosan beszámolok a templomban lefolyt éveseményeiről és azok tanulságairól. Az 1934-es évi számadás elkeseredett hangjával meglepte a híveket. Hát érdemes. Hibáim lehetnek, vannak, de szabad semmibe venni jó akaratomat. Egészségem kockáztatásával végzett építőmunkámat? Én addig azt hittem, hogy a lelkészi munkát meg fogja becsülni a falu, hogy annak minden része a község valamely előmenetelét szolgálja. Tévedtem. Meg kellett érnem azt, hogy a gyűlésen valaki kitanítson. Tiszteletes úr, nem így kell gondolkozni. Hát hogy kell gondolkozni? Templom, iskola, orgona rendbe van téve. Most a papnak nem szabad a maga és a családja egészségére gondolni? Lakható lelkészi házat építeni? Nagypéntek reggelére Kalákát hívtam. Az építkezés felforgatta az udvart. Egy kis rendet kellene teremteni. Egy árva lélek se jött. Hát érdemes? A koppenhágai unitárius gyűlés hétre való menetelem előtt kibúcsúzót mondtam a templomban. A tékozló fiúról szóló példázat volt a beszédem alapja. Úgy állítottam be a fiatalabbik testvért, mint munkás, szorgalmas, dolgos embert, akit azonban az atya semmibe se vesz, mert az idősebbik fiú az örökös, a családi folytonosság fenntartója. A fiút elkeserít a mellőzés. Ha odahagyná a szülői házat és elbújdosnék, vajon törődnének azzal egyáltalán? Odaállott az apja elé, megyek, de ami az enyém, azt ad ki. A fiú titokban reméli, hogy marasztalni, kérlelni fogják. De az atya vállát vonja. Itt, tajus, mehetsz. Ó, begyakran kiáltjuk ezt is mi oda. Szerényen. kisigényű, munkás életű fiúnak, tanítónak, papnak. Annak remeg a szíve, fárad, verejtékezik, nyomorul. Megbecsülés semmi. Elmenjen máshová. Engedsz-e, falu? Elmenjek-e? Itt a juss, mehetsz. Az utolsó 3 év minden keserve, megalázottsága benne zúgott abban az utolsó kitörésben. A templom mennyezetére festett galambok fölfigyeltek. Az asszonyok némán sírtak. A hangom elcsuklott, amikor a beszédemet folytatni akartam. Nem lehetett, nem tudtam. Minden szóért erőt gyűjtve nyújtottam a végső reménységet. A fiú elment, az apa lelkiismerete fölébredt. Beboldog volt az idegenben próbált fiú, és az otthon megpróbált atya viszontlátása. Vajon lehet remélni ilyen viszontlátást? Elmentem, és visszajöttem. Tulkot a tiszteletemre nem öltek le, kepét nem ajánlottak a hívek. Tűrik, hogy az édesanyám nyugdíjából kihasított havi 1000 lejekkel toldjam-foldjam a megélhetést. Hát érdemes? Szép apostoli élet. Itt maradok. Most már itt maradok, tovább csak akkor állok, ha kikeltem, kivirágoztam. Szállhat a szárnyas mag tovább, vagy ha elrohadtam, s nem lett élet belőlem, akkor felettem áthasít a történelem ekéje, napvilágra hoz és kidob. Mennyi mindennek aláveti magát? A magát megbecsülő pap. Már a választás is. Nehéz azt végig szenvedni. Amikor a püspököm fölhívott arra, hogy Mészkőt megpályázzam, úgy éreztem magam, mint akinek valami alacsony, denevér trágyás nyíláson kell átbújnia, hogy a cseppkő barlang temploma előtt kitáruljon. Meg kell tenni. Elkerülni nem lehet. Most kell elutaznom Mészkőre. Első ízben, hogy én lássam, másod ízben, hogy engem lássanak. Be kell mutatkoznom, föl kell tátanom a számot, hadd hallják a hangomat. Körüljárok a faluban, hadd tűnjék ki, milyen a járásom, hogy tudok köszönni, emberekkel szót váltani. De prédikálni nem fogok. Az elhatározásom olyan volt, hogy a mészkőjeket saját érdekükben meg kell tévesztenem. Nem szabad tudniok, hogy én a szószéken nem dolgozom több gőzzel, mint amennyire szükség van. Az sem, hogy engem a Noé bárkája csak enyhén érdekel. Leviszem a mozigépet, bemutatót rendezek, a filmet magyarázatokkal kísérem. Utána a tanítónál összegyűlünk egy páran, beszélgetünk. Ez elég lesz. Az iskola zsúfolásig megtelt. Kíváncsi szemek vizsgáltak, fürgésztek. Olyan voltam, mint a vásárra hajtott állat. Csak éppen, hogy meg nem tapogattak. A levegőn keresztül éreztem sokak titkos örömét, reményteljes várakozását, mások gyanakodását. Vajon miféle titkos hibája lehet? Ha az ember csak ugyan bejárta a kerekvilágot, sőt, még könyvet is írt, az ő helye nem ilyen sáros, kis faluban van, ahol még kepét sem kap, hanem Kolozsváron, a főegyházi hivatalban. Kereki Balázs a legszókimondóbb volt valamennyi között. Ezt gondolta. Ide ne jöjjön, akármilyen kiváló ember is, hogy 1-2 évig jó közel Kolozsvárhoz várjon egy megürülő, zsíros hivatalra, s akkor egyszerre faképnél hagyjon. Fennhangon. Ígérje meg, hogy legalább 10 évig itt maradt közöttünk. Sokaknak, akik régi papjuk iránti szeretetből reám szavaztak, ma ezt vágja oda Nyitrai András, akkori fő ellenpártosom, mostani jó emberem. Hallgasson, ne beszéljen! Maguk hozták ide! Kereki Balázsnak akkor nem tettem semmiféle ígéretet. De megértettem a kérése hátterét, és rokon szenvesztem a kívánságával. Hiszen igaza van, nyilvánvaló, ma mindenkinek a város, az úri élet, a gazdakivatal, a készpénzfizetés a vágya. Még a földje sem köti meg az embert a faluhoz, a szántásvetéshez. A földjét eladja, kiadja, parlagon hagyja, s maga megy be a gyárba, a bányába. Hát még az, akinek kezébe szép nyomtatással, ott az oklevél. Orvos, ügyvéd, tanító, pap, akárki. Falura nem menne, ha városra nyílik az útja. A lelki ismeretében nincsen benne a falu. Ott nőhetett föl a trágyadombok tövébe, de az apja urat csinált belőle. A legény elkészült, elhelyezkedett, törődik is ő a falujával. Néha hazajár, néha postautalványt küld, néha kegyesen érdeklődik. De hogy neki, akiből állítólag embert faragtak, kötelessége volna a néppel szemben, hogy a hivatalán túlmenőleg neki a népet nagy igyekezettel s annyi tettel, amennyivel bírja, annyi belátással, annyi okossággal, amennyivel rendelkezik, segítenie kellene, arról a lelkiismeretének tudomása nincsen. Hiszen még az úgynevezett hivatásos vezetők jó része is tudnélik azok az emberek, akik a fizetésüket azért kapják, hogy a népet vezessék, kis hitű próbáljak lenni, akik rossz néven veszik, hogy dolgaikba beleavatkozom, félre magyarázzák a szándékomat, magacsul ragaszkodnak ahhoz, hogy másképp nem jó, csak ahogyan eddig lehetett. S megmaradnak, ha nagyon erősködöm. Hát persze, így szóra. A kacsalábon forgó tündérvárat ugyan ki tudja ma? Mesék alkonyán ide varázsolni. Persze, hogy nem lehet építeni ingoványos talajra. A legelején kell kezdeni a munkát, szél ellenében, hegyre fel, nagy sárban, esőben. De meg kell kezdeni. Milyen megosztott ma az út a falutól a városig, akármelyike, ahol megélhetés bíztat. A falu ott marad mindenki háta mögött, elárvultan. A hitvány gazda asszony, a magyar nép lelki ismerete, lefölözi minden nemzedék tejét. A vajból pénzt csinál, a sovány tej otthon marad, jó az a disznónak. Akiben értelem és akarat lángol, az otthagyja a falut, tágasabb küzdőteret keres. A falu aztán éljen meg, ahogy tud. Én vállaltam a falu sorsát. S cserébe Kereki Balázs arra kért, hogy tegyek 10 éves szegénységi fogadalmat. A szegénységet is vállaltam, hogy a családok jó érzését kepével és mi egymással meg ne roncsam. Eltartanak a jó emberek a nagyvilágon szerte. Azt azonban mégsem vártam, arra nem számítottam, hogy mások meg azért fognak lenézni, hogy elvonultam falura, szép, könnyű, apostoli életet élni, kötelességeim alól kibújni. Így ítéltek meg a korunk írásbírói. Mennyi mindennek alá kell vetnie magát egy magát megbecsülő papnak. Akik a világ folyását magaslati hegyről szemlélik, azok nem akarják megengedni, hogy valaki csak egy falu életének kiépítésével foglalkozzék. Sóhajtoznak, hogy mit ér 1000 ember sorsán könnyíteni, amikor 1000 más falu várja a kezelést. S ha a dolgot alaposabban átgondoljuk, azt kell mondaniuk, hogy egy falun önmagában tulajdonképpen segíteni nem lehet, mint ahogy a láb közepét sem lehet különállólag kiszárítani. A tőkés gazdálkodás zsákutcája, a munkanélküliség, a javak egyenlőtlen elosztása, a háborúk, ezek várnak orvoslásra. Ennek adja magát oda mindenki, akinek a lelki ismerete el nem aludott. De hát én orvos lenni sohasem akartam, kuruzsló még kevésbé. Az orvost éjszaka a legjobb álmából is kihúzzák az ágyából, s egyéb gondja soha nincsen, miképpen lehetne az életre nem alkalmas, az életre nem érdemes betegek napjait, éveit kitoldani. Az én gondom az élet egészsége. Elsősorban is magamnak akarok teljes napfényű, boldog életet teremteni, arcomat a mindenség felé fordítani. Az a lényeges, hogy az egész életre elhatározó fontosságú, ami onnan árad, nem pedig a helyi körülmények kisszerű rángatásai. Ha választani kell a kettő között, én az igazit választom. Még ha százszor is megítél érte a beteg, a fél lábával a sírban álló. Mert megítélnek, és kisebbítenek. Az a családapa, aki élvezi az életét, munkájában gyönyörűséget talál, gyermekeit, feleségét szereti, a társadalomnak valamilyen hasznos munkát megélhetéséért cserébe elvégez, bizonyos időt tudományos kíváncsisága kielégítésére szentel, esténként a csillagokat bámulja, zenét hallgat, vagy szórakozni emberek közé jár, ezen kívül valamennyire még azon is igyekszik szóval és tettel, hogy a társadalmi betegségek meggyógyítása sikerüljön. A mindenség rezgései szerint értékes életet él. Mégis elképesztő megvetéssel találkozik azok részéről, akiket a helyi körülmények mostohasága viszont arra kényszerített, hogy valamivel állandó harcba álljanak. Hát, uram, ön ebben a mai világban semmiféle fontos dologgal nem foglalkozik. A helyi körülmények szerint sürgetőbb lehet a vászongyárosok legújabb és legaljasabb csoportosulásáról tudomást venni és tenni akarni, mint a mindenség mozgásának végső alapelveit kutatni. Aki elvonul falura földet művelni, tehát a legalapvetőbb, legtermékenyebb, legalkotóbb foglalkozást végezni, az mindössze kibúvik a kötelessége alól, ami nem más, mint a nemzetközi világ bonyodalmait bogozni, az emberi nyomor ellen harcot vállalni és állani. Arra, aki nem hajlandó az emberiség bajával túlontúl törődni, azonnal kész az ítélet. Gyakorlati emberszeretetben, társadalmi érzékben nagyfokú hiányosság. Pedig hogy is áll a dolog? Az ember vagy az erejét érezte, vagy az áradás vitte, de belekerült a nagy vízbe. Erejét meghaladó dolgokra vállalkozott az ismert történelem kezdete óta. Birodalmakat alapított, holott azok kormányzásához nem értett. Kiterjesztette az árucserét az egész világra, holott azt ellenőrizni, befolyásolni nem volt képes. Hát azok a bizonyos, fontos kérdések, kapitalizmus, szocializmus, internacionalizmus egytől egyig arra valók, hogy ezt a megbomlott, megbotlott világot rendbe szedjék, lecsendesítsék. Értsük meg jól, nem a világ egészséges életre, hanem mostani betegsége meggyógyítására szolgálnak mind. De ha valaki nem érzi magát, sem betegnek, sem orvosnak, az mit csináljon? Csupa rokon szemből maga is fájtassa a tagjait? Vagy ajánlja az orvosságokat? Nem szabad neki, amennyire lehet egészségesen lélegeznie és emésztenie csak azért, mert valakik lázasak. Úgy kell irányítani az életét, hogy annak főgondja a világ baja legyen. Nem élhető a mindenség mozgásának lassú ütemére, csendes, boldog, belső elmélyedésű életet. S nem elége, ha csak a kisebbik jó akarata fordul a zavarok leküzdése felé. Hiszen csak a nagyon egyszerű lelkű emberek, mint az első keresztények, vagy a munkás mozgalom első apostolai hihették el, hogy van valami egyetemes érvényű orvosság, mindegy milyen a leírása, amelytől ez a betegvilág egyszerre és véglegesen meggyógyul. Ők elmagyarázhatták maguknak. Most lemondok mindenről. Nyomorgok, tűrök, elviselek minden fáradtságot, hogy minél hamarabb eljöhessen a szent örömök teljessége. de mi már tudjuk, hogy a jelek szerint ez a világ egy kicsit mindig beteg marad, a nagy felszabadulás napja sohasem jön el, hanem csak egy kis fölépülés, megkönnyebbülés. Eljátszódjuk az élet megadatott beteljesüléseit, lehetőség határain belül való tartalmát csak azért, mert bajok és tökéletlenségek is vannak. S ha ezt nem akarjuk, ha elvonulunk falura, hogy ott szép apostoli életet éljünk, megérdemeljük a gáncsot. Elengedhetetlen, hogy most minden gondolkodás, mozgalom, törekvés, a tömegek és különösen a városi tömegek gondjait vegye magára. A legtöbb bajt a türelmetlenség okozza. A legtöbb baj a türelmetlenség okozta. Az ember lát, remél és hisz, de nincs türelme bevárni mindent a maga idejében. Előtte a végtelennek tűnő ország, s neki jó két lába a gyaloglásra. De ő kerekeket pótol maga alá, s megnyergelte a felkínálkozó erőket. Elképzelte a jövőjét, tudatossá teszi a haladása irányát, de nem képes megelégedni azzal a kicsikével, amit a maga módján megerőltetés nélkül elérhetett. Előre vágtat türelmetlenül. Közben a köldök zsinórja, ami láthatatlanul fűzte maguktól adódó lehetőségek isteni alapzatához, elszakadt. Most próbál megélni a levegőből. Az amerikai néger meg sem értené, ha elmagyaráznók, hogy neki törődnie kell a lencséri munkások érdekeivel csak úgy, mint a braziliai kávéültetvényesek terveivel. Az erdélyi falu kisgazdája már eleget hallott harangozni a világválságról, s már nem új neki az egész emberiség összefüggése. Mégis lelke mélyén, idegen előtte még a szomszéd falusi is, s csak tehetetlen dűvel tud arra a bolond törvényre gondolni, amelynek értelmében neki koldussá kell lennie, mert Kanadában sok búza termett. A tény ez, s ettől elszabadulni, ezt letagadni, lehazudni, megsemmisíteni, százezer szónoklattal, könyvel, kényszerhelyzettel sem lehet. A tény az, hogy az ember természetszerűen érvényesülő társadalmi hajlamossága, szeretete, érdekazonosítási képessége csak nagyon kevés számú egyént ölel magához. Ő még csak olyan, hogy a maga érdekén kívül csak nagyon kevés embernek életével törődik a saját akaratából lelki szükségletképpen. Azt meg lehet tenni. Azt megtették vele az emberiség tördetői, hogy viszonyba hozták távolabbi tömegekkel is. Az ember állotta az e fajta, neki idegen összeköttetéseket, mert rá volt utalva. Mert választást neki nem hagytak, de csak a maga módján, tehát úgy, hogy csak a maga, s legfeljebb egy hozzá közel álló csoport érdekeiért kezdett küzdeni. Ebből származott minden baj. Hiába akarták pótolni az ekkora mértékben hiányzó társadalmi hajlamot törvényekkel, s katonai meg csendőri hatalom fegyvereivel. Előírhatták a viselkedés szabályait az összes elképzelhető esetekre, hogy az egymással végzetesen és elhatározottan nem törődő emberek hogyan barátkozzanak, üzleteket hogyan kössenek. Az egyénből szervesen hiányzó szeretetet nem pótolta semmi. Megtiltották a bölcs törvényhozók a lopást, az emberölést, a csalást, az elnyomást, a mások ellen irányuló összeesküvéseket. Ha az ember a törvényekből akarná az adatokat megszerezni az emberiség erkölcsi bizonyítványához, útlevelet, hogy egy más bolygóra átköltözhessék, sohasem kapna. Gyarló, bűnös, önmagától a jót nem akarja, egyéb vágya nincs, mint hogy másokat megkárosítson. Ilyen a tőle idegen tömeg közepében állított ember. Nem adok igazat azoknak, akik szerint az emberiségen csak az egész egyetemességében lehet segíteni. Ellenkezőleg. A fejlődés mostani szakaszán a zavarok mindaddig meg fognak maradni, ameddig a világot egy összefüggésbe akarjuk kezelni. Az emberiség túlságosan széles felületen kapcsolódik egymásba. Ekkora összefogást kibírni tisztességgel nem tud. A természetesen összeálló társadalmi egységek, a falvak, a vidékek hadroskadjanak vissza önmagukba. Nyessék le azokat a kiigazodásokat, amelyeken keresztül őket a tőlük független sodrású világ rángatja. Engedjék érvényesülni azokat az ősi erőket, amelyek a világtól való leválás kissebeit beheggesztik, s a maguk szervesen egész testét dús életbe ragadják. Ne türelmetlenkedjünk. A fejlődés során annak az ideje is eljön, amikor nagyobb kövekből építhetünk. Ha mellettem minden faluban azok, akik most nagy politikát akarnak űzni, letelepednének a kicsi feladatokhoz, s azokat elvégeznék becsületesen, többre haladnának. Ez volna az igazi egyetemesség, a jól megmunkált kisföldek összessége, a világ. Ne félj, Kereki Balázs, nem azért jöttem én Mészkőre, hogy innen csak egy lépés Kolozsvár, teológiai tanárnak, vagy ki tudja minek, talán püspöknek álljak. Itt maradok, most már itt maradok, ha akarod, ha nem. Elvetettem magam a rög alá, ide fogod cifrázni akaró életem. Tovább csak akkor állok, ha kikerültem, kivirágoztam, szállhat a szárnyas mag tovább a világba. Helyre billent világ. Láthatatlan méltósággal ott lebegtem annak az ifjúnak az életében. Helyreállott a világ folyása. A csillagok helyükre lendültek, a hold abba hagyta a vigyorgást, a falu kedvesen aludott. Az alacsony ajtó szemöldök fájába az egyenes járáshoz szokott ember gyakran beleüti a fejét. Káromkodik, de nincs igaza. Ha tudja, s teheti, állítasson a régi helyébe új ajtót. Ha erre nincs módja, hajoljon meg belépéskor mindig szépen, vagy költözzék más lakásba. Úgy is lehet, hogy előre tudomásul veszi, naponként és évenként hányszor fogja a fejét az ajtóba ütni, s nyugodtan reálkészül. Legfeljebb számon tartja. 1, 2, 12. De elkedvetlenedni, türelmét, jókedvét elveszíteni semmiképpen sem fogja. Megmarad papnak. 1, 2, 12. Néha én is lehúzhatom a fejemet. Az öregebb emberek tudomásomra hozták már régen, hogy a tapasztalat nagy tanítómester. Sok mindenre megtanított engem is. Türelemre. Már nem akarom a falut egy szuszra, mint a faluvá emelni. Csak az jelent valódi előremenetelt, amit a nép a maga jó szántából visz végbe. Ha valami gondolatom támad az élet előbrevitelére, azt nem akarom már tűzön vízen keresztül vinni. Aki hallgat rám, az velem tart. Gyúrom a kovászt a falu lomha kenyeréhez. Testvér vagyok, minden jóra törekvővel. Mindent remélek, de a kívánt eredmény tized részével is megelégszem. Hogy az eredmény kicsi a reménytelenhez viszonyítva, de roppant nagy a valóságban, miképp valósul meg, azt rábízom a jövendőre. 4 évvel ezelőtt a rádió hallgatásnak vetettem egyszer véget. Akkor igaz, nem ezt akartam. A hangos muzsikát és az előadásokat minden este nagy csoport hallgatta. Megtelt a tornác, néha az udvar is velük, akkor kihirdettem. A fenntartás sokba kerül, minden hallgató minden alkalommal egy lejt fizet. Akkor láttam utoljára a hallgatókat. Később a hangszórót is eladtam, hogy még híres legyen. Ingyen nem adok semmit, csak a koldusnak. Cserében igen. Amit az emberek ingyen kapnak, azt úgysem becsülik meg. Ezt a jó tanácsot a Tordai Pál Gábornak köszönöm. Üzletiesen hangzik, mégis a helyes emberi viszonynak veti meg az alapját. Bár igaz, fenntartással kell vele élni. Megakadályozhatjuk az alkalmazásával az áldozat készek túr erőltetését, s addig baj nincsen. De a közért munkáló soha se kérdezze, hogy a többi kötelességét elvégezze. Pompás alkalmazását adtam egyszer Jézus egy mondásának. Ki az igaz ember, az-e, aki azt mondja igen, de a munkát nem végzi el, vagy pedig az, aki azt mondja nem, de el nem tudna maradni onnan, ahol okos dologhoz kell a segítség. Hányszor járja meg a falut az egyházfi, közmunkát vagy kalákát hirdet. Megyek, megyünk! Küldi tovább sok, míg mások elégedetlenkednek. Mindenkor a templomkertet rendezzük. Most menjen más is, én nem megyek. És az igenmondók esetleg most is elmaradnak, míg a zúgolódó, a nem törődöm népek ellen haragos, ott van mindenütt, és az egyház él. Hát csinyán ezzel az elvel is. Törvény ne váljon ebből se. Olyan törvény lehetőleg semmiből se váljék, amit szükség szerint megszegni ne lehessen, mert akkor az ember a szombat szolgálja, nem pedig a szombat az emberé. Hiszen úgyis az ősi elv diadalmaskodik rendszeresen. Lopj és hazudj, csak rajta ne kapjanak. Én becsületesen bevallom, miben nem engedelmeskedtem a törvénynek, s rajtam elverik a port. Mások hasonlóképpen cselekszenek és hallgatnak. Ők a mintapapok, ők a példa. Hát ezután én is fogok ravasz kis jelentéseket küldeni. Nekem még hazudnom se kell majd. Én anélkül is meg tudom csalni az igazságot, hiszen székely vagyok. Olyan méres annyiszor azonban sose fogom a fejemet meghajtani, hogy emberi mi voltomból kivetkőzzek. A kicsi dolgokban hadd legyenek. Mások azok, akik azt hiszik, igazuk van. De ez csak játék. Az erős fölénye, aki hagyja, hogy a törpék néha reámásszanak. Mihelyt valaki a derekamat akarja meghajlítani, vagy levágom magamról, vagy eltörik a derekam. A kicsi igazságokkal, a kedves, boldog, hát nem megmondtam, úgy lett, féle diadalmaskodásokkal, unem törődöm, de az igazság mellett, mint halálig, hűségesen kitartok. Ez marad az én titkom. Talán rendre fenn is jobban megismernek. A hírek helyett magamat. Azt is, hogy helytállok, azt is, hogy nem vagyok olyan fekete, ami ennek festenek. Az is kiderül, hogy elszánt, lelkes csapat áll mellettem a faluban. Kicsi, de mindenre kész. Az egyház gondnokom megvédett a veres pataki köri gyűlésen, ahová gyengélkedésem miatt nem mehettem el. Mi meg vagyunk vele elégedve, szeretjük, és mással nem törődünk. Igen, a falu mondja a végső szót. A kolozsváriak harca nem fontos. Ha mutatkozik eredmény a mészkői esztendőknek, ide, stova, már öt, akkor érdemes. Ezerszer érdemes tűz és víz között tovább küzdeni, és mutatkozik. Vallásosság szempontjából is mutatkozik. Azokat az értelmesebb, haladó szellemű híveimet, akik lelke az enyémhez legközelebbi hangulású, s akik életemben így a legtöbb és legmélyebb változás volt remélhető, óvatosan és váratlanul gyakran megkérdeztem. Valamiben mások-e, mint voltak? Mások. Az egyik határozottan állítja, hogy másképpen tekint most a dolgokra. Most valahogy mindent telve lát az Istenével, Másképp bánik az állataival, megbecsüli a dolgokat saját magukért. Nem csak a hasznukért. A bennük levő egyetemes és végtelen erőt testvérnek érzi. Több öröme van az életben. A kicsi jó és boldoggá teszi, örvend a testmozgásnak, a pohárvíznek, az élet elemi tényeinek. És erős kívánság nőtt benne föl, hogy legyen egy kis csoport, akármilyen kicsi, amely gyakorolja az isteni életet. Egymás segítse, szeresse, fenntartás nélkül. A bosszúállás mérge, amely egész testét szétterjed, mintha elveszítette volna erejét. Még nem tud mindenkinek megbocsátani, de már nem veszi halálosan komolyan a harcát. Hát nem volt érdemes papnak lenni mészkön. Az öregeket sohasem zavartam meg gyermeki hitükben. Ők különben sem értettek meg egyebet vallásbölcseletemből, mint azt az egy szót, Isten. Azt hallották eleget. Az megzubogtatta öreg szívüket, megadta a kívánt megnyugvást az elkövetkezendő hétre. Az imádkozásom is lehetett új. Nem az Istennek járó köteles hódolat, hiszen az Isten nem a fellegek fölött trónoló úr, akit a zsidók az áldozatok illatos füstjével, a keresztények pedig megittasul dicsőítő szavakkal táplálnak. Áhítatot akarok ébreszteni. Az a célom, hogy az emberek egy kicsit magukba térjenek, megtisztuljanak érzéseikben, egy kicsit lelkükre vegyék, hogy milyen csodálatos a világ, az élet, a napfény, a munka, azért az öreg leborul a maga fellegistene elé, akinek nevét imáimból kicsendülni hallja, és imádkozik a maga módján. Íme az öreg megtartja a hitét, s az ifjú új hitet nyer. Az élet más mezein pedig felmérhetetlen számomra annak az útnak értéke, amelyet papnövendék korombeli szocializmusától addig az elképzelésig megtettem, amelynek külső teste és ígérete az aranyos széki vidékfejlesztő szövetkezet. Mindenkit összehangolni, kényszerrel mindenkit összehangolni, önkéntes szövetkezés útján, egy falu keveseit megszervezni a jóra, egy faluban 10 embert, 20 embert, a többre készeket és képeseket összefogni, sereget teremteni egy vidék legjobbjaiból, s a vidék kifejlesztésére íme az elgondolásban megtett út. Nem volt érdemes ezért is mészkőre papnak szegődni? Egy este valami arra kényszerített, hogy megálljak a kis sikátor torkában. Fenn az úton két legény beszélgetett. Akkor egyszerre kő repült közéjük. Honnan jött a kő? Kérdezte az egyik. Innen. A tiszteletes úr udvara felől, válaszolta a másik. Így mondotta, tiszteletes úr. Maguk között beszélgettek. Nem engem szólított meg, nem is látott engem. Nem úgy mondta, hogy halljam. A tiszteletes úr udvara felől. Láthatólag méltósággal ott lebegtem annak az ifjúnak az életében. Hát nem vagyok pap. Megbecsült. Nagyra becsült. Hát a mögött is megtisztelt valaki vagyok mészkőn, legalább egy ember számára. A tiszteletes úr. Helyreállott a világ folyása. A csillagok helyükre lendültek, a hold abba hagyta a vigyorgást, az aranyos út zúgott, mint a víz, a falu kedvesen aludott. Az új papilak ablakai hívogattak, s én úgy indultam meg feléje, mint aki helyét az életben megtalálta.